Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Piacvezető pozíciót szeretne elérni már az idei év végére Európában az elektromos furgonok osztályában a Peugeot. A franciák bizakodása nem alaptalan, hiszen a gyártók közül elsőként valósították meg haszonyjármű palettájuk teljes villamosítását. Ráadásul a tisztán elektromos hajtású Peugeot áruszállítók vezethetőségben, raktérkapacitásban és terhelhetőségben a megszólalásig megegyeznek a belső égésű motoros verzió képességeivel, miközben üzemben tartási költségeik messze elmaradnak a hagyományos járművekétől. De nem csak a könnyű kis haszonjárművek terén értek el komoly mértékű villamosítást, hanem a márka személyautói közül több 5-7 és 9 üléses modell, köztük a 2020-as, az év autója, a 208-as is megkapta a legújabb generációs elektromos hajtást. Mocsai Zoltánnal, a Peugeot magyarországi kommunikációs és marketing vezetőjével arra keresjük a választ, hogy a modellkínálat teljes elektrifikációjával sikerülhet-e zökkenőmentesen új alapokra helyezni az áruszállítást. Szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Azt az utat választotta a Peugeot, amelyet egyébként korábban elég sok konkurense, viszont nagyon sok konkurens már átért egy másik technológiára, tehát nevezetesen a Peugeot a hagyományos belsőégésű motorok a szerelt autókba szerel elektromos autókat, megtartva az eredeti stílusukat, eredeti építési filozófiájukat. Aztán ugye vannak olyan konkurensek, amelyek most már áttértek a kifejezetten az elektromos platformra épített modellcsaládra. Mit gondolsz, a Peugeot jó úton jár ezzel az elképzelésével?
Igen, amikor erről beszélünk, akkor azért azt kell látni, hogy egy hatalmas átalakulás alatt van, mert majdnem azt mondom, hogy hatalmas átalakulás előtt áll, de valójában már átalakulás alatt van az autóipar, az autógyártás. Azt gondolom, hogy ilyen horderejű változás nem nagyon történt, talán a 80-as években, de előtte nagyon messzire kell visszamenni. Ami arról szól, hogy gyakorlatilag a személy és kis terautó hajtásokban egy hatalmas energetikai átállás történik, tehát megpróbálunk, és ez más kérdés, hogy ez mennyire fogyasztói igény, mennyire szabályozói elvárás vagy nyomás, de lényeg az, hogy próbálunk átállni egy olyan technológiáról, ami több mint 100 éve használunk, ez a belső égésű motoroknak a technológiája, egy teljesen új meghajtásra, ami egy 100%-ban elektromos, vagy pedig részben elektromos meghajtás. Na most ezt könnyű így elmondani így a rádióban, meg így jól hangzik, de ugye emögött teljesen más kompetenciák vannak, teljesen más technológiák vannak, teljesen más tervezési elvek vannak, ezért mondom azt, hogy ez egy hatalmas átállás az autóiparba, nehezítve nyilvánvalóan a járványhelyzetnek az utóhatásaival, nyersanyaghiánnyal, háborús helyzettel, úgyhogy talán nem túlzó azt mondani, hogy egy rendkívüli helyzet van, de a Peugeot tudatosan készült erre az átállásra, most a rendkívüli dolgoktól tekintsünk el, és már a 2010-es években, amikor elkezdték tervezni a jelenleg a modellek nagy részénél használt EMP2-es padlólemezt, akkor ők már úgy gondolkodtak, hogy ez egy olyan padlólemez lesz, ami be tud fogadni belső égésű motorokat, be tud fogadni plug-in hibrideket, mild hibrideket, vagy akár 100%-ban elektromos autókat, tehát már jó régen elindult egy tudatos építkezés, fejlesztés, és gyakorlatilag ennek a gyümölcseit aratjuk le mostanában.
Tehát akkor nem arról van szó, hogy teljesen hagyományos belső égésű motoros változatokat vált ki elektromos hajtással a Peugeot, hanem már azonosok az alapjai. De nem lenne egyébként értelme egy saját elektromos platformot létrehozni?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy mind a kettő út járható, és mind a kettő út hozhat sikert. Azért azt kell látni, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt 2-3 évben a pusztán elektromos autó, és itt sokszor keverik a plug-in hibrideket, meg a full elektromos autókat. Ez azért fontos, mert azért egy plug-in hibrid autó, az tulajdonképpen szerkezetileg egy belső égésű motorra hajtott autó, aminek van egy elektromos segédhajtása, sőt, időnként még a sima, nem tölthető hibrideket is ebbe a kalapba teszik. Tehát én azért itt húznék egy vonalat, hogy full elektromos, vagy pedig valamilyen hibridizált autó. Tehát az a lényeg, hogy hogy annak ellenére, hogy exponenciálisan nőtt az elektromos vagy részben elektromos autóknak az értékesítése az elmúlt 2-3 évben, azért a nagyobb része, a döntő hányada az értékesítéseknek még mindig belső égésű motorral történik, és tulajdonképpen a prognózisok is azt mutatják, bár ebbe elég nagy a bizonytalanság, hogy körülbelül 2025-ig biztosan, de 2030-ig is, hogyha ide vesszük a töltőhibrideket, akkor az autóknak körülbelül a 2/3-át valamilyen belső égésű motor fogja hajtani, és 2030 után következhet majd el az az időszak, amikor a tisztán elektromos hajtás átveszi majd szépen lassan a vezető szerepet. Talán 2035 tájékán eléggé bizonytalan a lényeg, hogy a jelenlegi modellgenerációval nekünk azokat az ügyfeleket is ki kell szolgálni, akik hagyományos autót keresnek, mert még nem gazdaságos számukra az elektromos autó, nem megfelelő a hatótávolsága, számtalan indoka lehet ennek, nincsenek adott országban megfelelő támogatások. Azért ne felejtsük el, hogy nyilvánvalóan mondjuk Norvégia, Skandinávia, Hollandia előjár, de rengeteg olyan ország van, főképp itt a közép-kelet-európai régióban, ahol a vásárlóerő még nem éri el azt a szintet, nincsenek olyan támogatási rendszerek, hogy az emberek tömegesen válthassanak az elektromos hajtásra, de ugye nekünk őket is ki kell szolgálni, és arról nem beszélek, hogy Európán kívül is vannak piacai a Peugeot-nak, amelyeket szintén ki kell szolgálni, és nem feltétlenül a tömeges elektrifikáció irányába haladnak ezek a piacok.
Van abban valami tudatosság, hogy a Peugeot a kis haszonjármű családját elektrifikálta teljes egészében, szemben a hagyományos belső égésű személyautókkal. A belső égésű személyautók közül ugye az E208-ast hozta létre, mint tisztán elektromos hajtású hagyományos 208-as, és az E2008-as SUV SUV a másik ilyen személyautó. És van két különleges személyautó, a Traveller és a Rifter. Ugye az egyik egy kis busz, egy akár 9 személyes kis busz, a Rifter pedig egy átmeneti állapot a személy és a haszonjárműből, de mindeset ez a személy változatról beszélünk. Tehát ez a 4 elektromos hajtású személyautó létezik, miközben a teljes portfóliót a kis haszonjármű területén elektrifikáltátok, az e-partner, az expert és a boxer személyében.
Igen, ez egy tudatos stratégiának az eredménye. Ugye a technológia megvan, tehát az EMP2-es padlólemez, illetve az ehhez kapcsolódó elektromos hajtás, ami 50 vagy 75 kWh-s akkumulátor, egy 100 kW-os villanymotor alkotja, egy folyadékhűtésű akkucsomaggal. Ez gyakorlatilag az összes szegmensben valamennyi személyautóba nagyjából beépíthető lenne, talán kivétel a 108-as miniautó, ami egyébként már egy kifutó, illetve az 5008-as, ami egy 7 személyes, ezért ott mondjuk a padlólemezbe már nem lenne ennek hely. A stratégia az volt mögötte, hogy úgy gondolták a Peugeot-nál, hogy az elektromos autók első körben a jelenlegi technológiai színvonalon a kis autók körében lesznek népszerűek, ezért kezdte a 208-assal és a 2008-assal. Egyébként a számok bizonyítják is ezt, hiszen tavalyi évben a 2008-as értékesítéseknek több mint 10%-a elektromos volt Európában, egy elég komoly szám, a 208-asnál pedig 17%, ami megdöbbentően sok, hiszen egy viszonylag olcsó belépő szintű autóról beszélünk, de úgy tűnik, hogy ez a stratégia, hogy az autó, amit inkább városba, bejáráshoz, rövidebb távokon használnak, ott éri meg az elektrifikáció első körbe. De a folyamat nem ért véget, hiszen most vezettük be a 308-ast, jövő évben már érkezik ennek is a full elektromos verziója, illetve jön egy új crossoverünk, nem sokára, néhány héten belül az első képeket láthatjuk, és ott is nem sokkal a bevezetés után érkezik a full elektromos verzió, úgyhogy ez a folyamat gyorsan le fog zajlani a személyautóknál is. A teherautó, illetve a teherautóknak a személyautó verziói az egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy itt a Peugeot látott egy piaci rést, hiszen nagyon nehezen mozdultak meg a gyártók a kis teherautó szegmensben, Illetve van még egy dolog, amiről azért kell beszélni, ez a CO2 előírás. És ezeknek a kis terautó alapú személyautóknak azért belső égésű motorral nagyon-nagyon magas a CO2 emissziója, ezért itt egy evidens döntés az optimalizálás érdekében, hogy itt mielőbb jöjjenek ki az elektromos verziók, tehát azt gondolom, hogy ez is egy kicsit motiválta azt, hogy a bizonyos személyautó kategóriákat megelőzzön a kis teherautó, illetve ez a mondjuk azt, hogy busz, vagy én úgy hívom, hogy csapatszállító kategória, akkor, amikor az elektrifikációról beszélünk.
Igazolja egyébként ezt a szándékot a piaci visszajelzés? Tehát arról beszélek, hogy beszélnék, hogy ugye a kisasszony jármű kategóriában más márkáknál legalábbis az a visszajelzés, hogy elég nagy arányú az elektromos autók használata. Főleg belvárosi teher elosztó, ilyen kisebb körzetet bejáró autók esetében.
Igen, a kis terautók nagyon sokan legyintenek, mert arra gondolunk, hogy az autópályán, amikor elszágult mellettünk a román rendszámos kis terautó, és nagyon sihet valahova 2000 kilométer odébb, ugye nyilván ez is egy szegmens. Nem itt fog beindulni az elektrifikáció, de ugye főleg itt Budapesten azért gyakran találkozunk ezekkel a kis kiszállító autókkal, csomagszállító autókkal, az úgynevezett last mile, vagy utolsó mérföldes szállítás. Ezek az autók gyakorlatilag nem tesznek meg naponta 100-150 kilométernél többet, viszont nagyon sűrűn megállnak, városi környezetbe közlekednek. Kifejezetten előnyös ebben az üzemmódban az elektromos hajtás. És hogyha az üzemanyagáraknak a robbanását nézzük, akkor abszolút kifizetődő beruházás. Lehet, hogy szerencséje volt egyébként ezzel a Peugeot-val, de jelen pillanatban a kis teherautó szegmens, mert a kis teherautó szegmens mindegyik kategóriájában jóval nagyobb az igény az elektromos változatokra, mint amit a gyártó le tud szállítani, ki tud elégíteni, úgyhogy várólisták vannak. Ha most bármennyi autót gyártathatnánk mi itt Magyarországon, akkor körülbelül 200-300 ilyen elektromos kis terautót azonnal megrendelnének a partnereink, úgyhogy jelenleg ez a helyzet.
Említettem, hogy az e-partner, az e-expert és az e-boxer, ami teljes elektromos változatban is megvásárolható a Peugeot színekben, és minden méretben, kapacitásban megfelel a hagyományos dízel-benzines változaténak. A partnerbe és az expertbe 100 kW-os villanymotor kerül, az a 136 lóerőt, igen, tud, ugye? Az akkumulátoruk pedig 50 kWh, illetve 50 és 75 kWh az expert esetében, de itt van a boxer, az e-boxer, ott csak 90 kW-os a villanymotor, ami 122 lóerő, az akku pedig 37 és 75 kWh, de hát ugye kettős választási lehetőség van. Miért kellett ezt a különbséget megtenni?
Igen, a különbségnek gyakorlatilag technológiai alapjai vannak, hiszen a partner és az expert kategória, illetve a személyszállító verziók, a expert kombi traveller, illetve a partnernek a személyautó testvére a Rifter, ezek a Peugeot saját már említett EMP2-es padlólemezére épülnek. Ebből is látszik, hogy mennyire univerzális ez a padlólemez, hogy gyakorlatilag személyautó, kis terautó mindenféle méretben gyártatható, és nyilvánvalóan ebbe beletették a Peugeot, illetve a Stellantisnak a saját elektromos hajtásláncát. Ugyanazt, amit egyébként a 208-asban, 2008-asban megtalálunk, ugyanazzal a teljesítménnyel, ugyanazzal az akkumulátorral, kivéve az expert, ahol a nagyobb 75 kWh-s akkumulátornak is találtak helyet. Tehát ez ugyanaz az egyen technika tulajdonképpen. A boxer kategória abban különbözik, hogy ugye az a Fiattal egy kooperációs modellje a Peugeotnak, a Stellantisnak, ugye most már egy koncernt képeznek ezek
gondolom,
a márkák.
Gondolom a Fiat részlegére gondolsz.
Így van. Tehát tulajdonképpen azt az autót egy külső cég fejlesztette, állítja össze, egyébként Törökországba készül, tehát egy kicsit más technológia van benne. Egyébként itt lesz majd egy nagy modellfrissítés 2023-as évben, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent, de nekem erős a gyanúm, hogy ő is meg fogja kapni a standard Stellantis-os elektromos hajtást, illetve a kupakot.
Az előző szavaidból az derült ki számomra, hogy a kis haszonjárművek és a személyautók elektrifikációjánál azonos műszaki alapokat alkalmaz a Peugeot, legalábbis eddig. Ugye itt az E208 és E2008-asról beszélünk a személyautó változatoknál, illetve a Traveller és a Rifternél még, ami szintén személyszállításra alkalmas kisbuszról van szó. De hát említettél egy új modellt is, aminek várható egy éven belül az elektromos változat, a 308-as, ugye?
Igen.
Abba is ugyanez a hajtáslánc kerül, vagy ott esetleg már át lehet emelni a Stellantis más hajtásláncai közül, hiszen ilyen elég sokkal rendelkezik a koncern.
Igen, tulajdonképpen az alapját ugyanez a hajtáslánc fogja képezni, de csalafinta lesz a válasz, mert mégsem lesz teljesen ugyanaz. Tudnélik, ugye itt folyamatosan megy a fejlesztés, különféle akvizíciók vannak a beszállítók körében is, és például a 308-as már egy saját fejlesztésű elektromos hajtást, nevezzük nevén villanymotort fog kapni, tehát már nem egy külső beszállítótól fog érkezni, hanem saját fejlesztés. Ez egyébként körülbelül egy 10% hatékonyságjavulást lehet majd elérni.
Ez lesz az első saját?
Igen, ez lesz az első saját, illetve érkeznek majd új típusú akkumulátorok is. Itt tulajdonképpen egy kicsit módosított kémia, nyilván itt is más beszállítóval fognak dolgozni, és összességében azt lehet mondani, hogy ezeknek az autóknak, amelyeknek most mondjuk a hatótávolsága a VLTP szabvány szerint mondjuk 350 km, most mondtam egy átlagot, ez 400-410 km-re fog növekedni ezeknek a fejlesztéseknek az eredménye képpen, és ezeket az új egységeket egyébként meg fogja kapni a 208-as, a 2008-as, és értelemszerűen majd a kis teherautók is. Tehát nem arról van szó, hogy a Peugeot lerakott egy hajtásláncot, az kész van, és akkor azt belepakolja mindenbe, hanem ezt folyamatosan farigcsálja, fejleszti. És az, amire te gondolsz, hogy majd egy nagy közös Stellantisos új padlólemez, új hajtáslánc, ami ellátja majd a koncernnek az összes márkáját és összes modelljét, az is fejlesztés alatt áll, az egy kicsit később, talán leghamarabb 2026-27 tájéken fog érkezni. Ez egy moduláris hajtás, különféle akkumulátorkapacitásokkal, teljesítményszinttel, 4 dedikált platformmal, amit már kifejezetten az elektromos autózáshoz fejlesztettek, és ugye emögött már egy 8 milliós darabszám áll, tehát úgy tervezik, hogy padlólemezenként évente 1-1 millió darab fog ebből készülni, úgyhogy minden bizonnyal egy nagy hatékonyság növelést fog a gyártási előállítási költségekben is előidézni a Peugeot márka, illetve az egész koncern számára is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas időszak lesz, hiszen ez az egész nagy Stellantis konglomerátum a fejlesztésnek a szintjén igazából most fog egy nagy lendületet venni a következő években, és a következő modellgenerációnál már ennek a gyümölcseit fogjuk tapasztalni vagy élvezni.
A Peugeot nem csak arról híres, hogy ugye elektrifikálta a haszonjárművek nagy részét, illetve minden darabját, illetve a személyautóinak egy részét, hanem nagyon jó működő plug-in hibrid hajtáslánca is rendelkezik. Lásd ott az 508-as, ami szerintem önmagában egy kimagasló tudású, elképesztő, elegáns, jól felszerelt modell. Ráadásul ebben a limuzinos formában már nem sok konkurense akad. Tervezitek, hogy esetleg más modell is megkapja ezt a korszerű hajtásláncot?
Igen, gyakorlatilag a plug-in hibrid hajtás az egyre több modellbe kerül bele. Itt inkább a kompakt kategóriától felfele lévő modellekről beszélgetünk. Ugye a 308-asban például megjelent ugyanennek a hajtásnak egy csökkentett teljesítményű, kifejezetten a takarékosságra kiegyezett verziója, ami 180 lóerős. Nemrég érkezett meg pont a másik véglet a piacra, egy 360 lóerős, nagyon sportos hajtás az 508-asba, az 508 Peugeot Sport Engineered változatban, ami egy 4 kerékhajtású, 360 lóerős plug-in hibrid, úgyhogy folyamatosan fejlődik, szélesedik a tölthető hibrideknek a kínálata is, és egyre több modellbe kerül bele. Egyébként itt is lesz további műszaki jellegű fejlesztés, valamikor a jövő évben nagyobb teljesítményű akkumulátort kapnak ezek az autók is, és a pusztán elektromos hatótávolság az meg fog növekedni a jelenlegi 50-60 kilométerről, ilyen 70-80 vagy akár 90 kilométerre is.
Minden benzin és dízel motor, vagy minden benzinmotor rendelkezik mild hibrid hajtással?
Ez egy érdekes terület, mert gyakorlatilag a mild hibrid hajtásoknál jelenleg a Peugeot nincs ilyen a piacon. Ez egy érdekes dolog, mert már több mint 10 évvel ezelőtt volt nekünk mild hibrid hajtásunk, akkor azt úgy hívtuk, hogy EHDI, a francia gyártó időnként mikrohibridnek is nevezte. Ugye itt egy megnövelt teljesítményű indító generátor dolgozott a dízelmotorokhoz, volt egyébként ez párosítva. És
az is bizsoklottam meg, mert tudom, hogy egy dízel dízel hibrid.
Időnként beavatkozott a hajtásba, és rácsodálkoztak az ügyfelek, hogy a forgalmi engedélybe hibrid szerepel, ők egy dízelautót vásároltak, de az elmúlt időszakban olyan hatékony motorokat fejlesztettek ki, mint benzines, ugye az 1-2-es PureTech motorcsalád, ami többszörös év motorja díj nyertes volt, illetve a régóta ismert HDI motoroknak a legújabb generáció, ezek annyira hatékonyak, és annyira alacsony CO2 kibocsátásak, hogy nem volt szükség a hibridizációnak, hú de csúnya szó, erre a fokozatára, de nem maradt ki a Peugeot sem, hiszen a jövő évben érkezik egy mild hibrid hajtáslánc, az 1-2-es PureTech motorra építve, egy automata váltós 136 lóerős hajtás, ami elsőként az új 308-asba fog egyébként megjelenni, úgyhogy lesz ilyen kínálatunk is hamarosan.
Majd akkor visszatérünk, ha itt lesz az autó. Köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Önök Mocsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi kommunikációs és marketing vezetőjét hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.